a magány mindenképpen együtt jár egy meg nem értettség érzéssel. Az ember úgy érzi, hogy nem ért meg engem senki. És egy üresség érzéssel, hogy valami hiányzik, de nem tudom, hogy hogyan tudom ezt pótolni.
A teremtés történetet nézzük, amiről éppen most délelőtt volt egy beszélgetésünk egy másik adás kapcsán, akkor nagyon érdekes, hogy az első megjegyzése Istennek az emberre az, hogy jó, de a második megállapítása az Ádámra, hogy magányos. Mit üzen az számunkra, hogy a leges-legelső kifejezések, a leges-legelső jellemzések között Istennek az a megállapítása szerepel, hogy hát Ádám így egyedül nagyon magányos.
Nagyon jó, hogy ezt a gondolatot hoztad ehhez a beszélgetéshez, mert hogy ez az üzenet, ez arról szól, hogy a magány az egyáltalán nem isteni eredetű érzés. Hiszen Isten úgy teremtette az embert, hogy rögtön egy társat teremtett mellé. Tehát, hogyha emberként valaki a magányt érzi, akkor tudnia kell, hogy ez nem az alapvető emberi sajátságából eredő érzés. És egyébként nagyon érdekes, hogy maga a pszichológia is teljesen összhangban van ezzel a gondolattal, amit a Bibliában is olvashatunk, vagy amit tudatosíthatunk, mert alapvető emberi szükségletünk a társakhoz való kapcsolódás igénye. Biztos a hallgatók is ismerik, mert eléggé közkeletű ez a Maslow-féle szükségletpiramis, amelyben alapvető szükségletünk a szeretet igény, az elismerés igény és a másokhoz való kapcsolódás igénye. Tehát tulajdonképpen az emberi lét az feltételezi azt, hogy nem egyedül. Pontosabban erre majd talán ki fog térni, hogy más az egyedül lét és más a magány, de akkor úgy fordítom, hogy nem magányosan kell leélnünk, mert alapvető szükségletünk a kapcsolódás. Ugye, ahogy Isten is Ádám mellé Évát teremtett, hogy kapcsolódni tudjon, mint házastársak, mint társak egymáshoz.
Miért ennyire fontos ez számunkra, mint emberi lény? Miért fontos az, hogy más emberekkel kapcsolódjunk?
Hát ez jó kérdés, mert még ezen így nem gondolkodtam el, hogy miért fontos. Tehát a fontosság inkább ott jelenne meg, hogyha nincs ez, akkor egy kínzó hiány van. Tehát a hiánynak a megélése, a hiányérzése az egy mérhetetlenül kínzó érzés, állapot, tehát egy elviselhetetlen. Mint hogy általában a szükségletekről is azt beszélünk, hogyha éhesek vagyunk, szomjasak vagyunk, jó, hát ez nem túl jó hasonlat, de hogy addig, amíg be nem töltődik az a hiány, addig nem tudunk igazán jól létezni. És hogy Ádám Évát hoztad ide, ugye ez a kapcsolódás, ez nem csak az embertársainkhoz való kapcsolódásról szól, hanem Istenhez való kapcsolódásról is. És ugye az embernek az is egy létszükséglete, hogy folyton keres. Folyton keresi, hogy valami transzcendens, valami emberen kívüli, emberen fölötti, emberi léten fölötti valami létezzen, és szeretne, vágyik arra, hogy ehhez kapcsolódni tudjon. Tehát a magányérzése ott is megjelenik, hogy a létünknek a magánya, hogyha nem tudunk Istenhez, vagy egy természet felettihez kapcsolódni, akkor azt mondjuk, hogy hát akkor mi végre létezünk itt. És hogy amikor a magányról beszélgettünk, akkor így nem csak a embertársainkhoz, vagy emberekhez való kapcsolódás, közösség, bizalom jelenik meg, hanem Istenhez való kapcsolódás, Istennel való közösség és bizalom is.
Mi történik velünk, amikor ettől megfosztjuk magunkat, vagy a körülmények miatt ettől erre nincsen lehetőségünk? Mi történik az emberrel, amikor ebbe a magány állapotába lép bele?
Igen, jó ez a gondolat, hogy megfosztódunk, vagy megfosztjuk magunkat, mert alapvetően két hát oldalra tehető ez a magányérzés, mert van, aki már csecsemő korában, kicsin gyermekkorában egyfajta sérülést szenved el. Ugye csecsemőkorban nagyon kötődünk az édesanyánkhoz, ugye ő adja meg, vagy a gondozónk adja meg azokat a szükségleteinket, hogy enni, inni, tisztába tenni, dajkálni, ölelgetni tud, és ezzel beteljesíti a babának a szükségleteit. Viszont nagyon sokszor ebbe hiba csúszik. És ez a kötődés ez az anyához nem egy biztonságos módon tud megtörténni, hanem zavarokat, sérüléseket szenved. És ugye a pszichológia szerint ezekben az esetekben nem tud kialakulni az úgynevezett ősbizalom. És hogyha nem alakul ki az ősbizalom, akkor a gyermek, ahogy cseperedik, valahol mindig hiányzik az életében az a bizalom, hogy más emberekkel egy bizalmi kapcsolatot tudjon létrehozni. És ez valahogy meghatározza, hogy hajlamosítja őt a magány érzésére, tehát hogyha nem tudja egy intim kapcsolatot, most ezt a szónak a nagyon tág értelmébe, tehát testi és lelki értelemben vett intimitást létrehozni, mert valamikor csecsemő korában nem sikerült ez a biztonságosan ráhagyatkozni egy másik emberre, a gondozóra, mert esetleg elhanyagolta, vagy nem elégítette ki a fizikai szükségleteit, akkor könnyen magányossá válhat. És a másik, amit említettél, hogy életünk során nagyon sok minden ér minket, például csalódás. Valaki csalódik, akár egy barátságban, egy szerelemben, és akkor elkezd bizalmatlanná válni, mert nem akarja átélni azokat a fájdalmakat, hogy ő elhagyatott, például, hogy őt elhagyták. És akkor nehezen tud kapcsolódni újra, és könnyen magányossá válik. Vagy a veszteségek, akár egy válás, vagy egy gyászeset esetén is. Csak van a két lényeges különbség, hogy addig, amíg közben elveszítünk valamit, vagy valakit, vagy csalódás révén magányossá válunk, ott tudnunk kell, hogy valamikor már képessé váltunk a emberekhez való kapcsolatteremtésre. Viszont a kötődési sérüléseknél viszont ott valamiféle képtelenséget kell helyrehozni, regenerálni, újra megteremteni, amit csak Isten tud egyébként.
Hallgatóink kiavíthatnak, de a magányról nekem, és szerintem a legtöbb embernek valami olyan kép jut eszébe, hogy egy kis vidéki házikóban ül egy 91 néhány éves idős ember, aki már egyedül él hosszú ideje, nagyon ritkán találkozik emberekkel. És kétségkívül lehet, hogy igazunk van, ugyanakkor érdekes az, hogy híres emberek, sztárok, zenészek, filmszínészek arról számolnak be sok 10 millió követővel, úgyhogy naponta akár több száz, több ezer emberrel találkoznak és beszélgetnek. Ezt lényegében az egész napjukat emberekkel töltik, hogy hát évek óta végtelenül magányos vagyok. Hogy lehet ez? Mi a magánynak a definíciója?
Igen, tehát itt az első gondolatban is ugye szóba került, hogy az egyedül lét és a magány az két különböző fogalom. Mert lehet valaki magányos akkor, hogyha például házasságban él, vagy családban él, ezt társas magánynak nevezik, és lehet valaki boldog, és nem magányos akkor, ha egyedül él. Azért, mert érdekes módon a magány érzéséhez gondolatok is kapcsolódnak, tehát ahogy mondtad, egy vidéki házban egy idős asszony egyedül él, lehet, hogy megelégedett az életével, és azt mondta, hogy ő nagyon sok mindent megélte, a gyerekei szeretetét, a családja szeretetét, felnevelt gyermekeket, és lehet, hogy Istennel van kapcsolatban. Tehát nem éli meg a magányosságot, viszont ezzel szembeállítva lehet, hogy egy családban élő idős ember, aki elveszítette esetleg, vagy csökkent a hallása, már alig bír mozogni, lehet, hogy nem kommunikál annyit a családjával, mert azt mondja, úgyse hallják, úgyis minek mondjam, úgyse értem, mit beszélnek az unokáim a számítógépről. És egyszerűen visszavonul, hogy nincsen értelme. Tehát a magány mindenképpen együtt jár egy meg nem értettség érzéssel. Az ember úgy érzi, hogy nem ért meg engem senki. És egy üresség érzéssel, hogy valami hiányzik, de nem tudom, hogy hogyan tudom ezt pótolni. És az is nagyon érdekes, hogyha valaki hosszú távon éli ezt meg, a meg nem értettség érzését, akkor bele tud kerülni egy ilyen negatív spirálba, egy ilyen ördögi körbe, mert elkezd az én képe, tehát az önmagáról alkotott képe negatív irányba elmozdulni, A gondolatokat említettem, tehát rögtön jöhet az a gondolat, hogy hát ez biztos azért van, ugyanis okokat keres rá, mert hogy én nem vagyok megfelelő, tehát én nem vagyok szerethető, hozzám engem nem ismernek el, hozzám nem kapcsolódnak. És így ez a gondolat, hogy az én képe, tehát hogy nem vagyok megfelelő, nem vagyok szerethető, ez még inkább bezárkózásra sarkalja őt, és itt jelentkezik a negatív spirál, és a bezárkózás viszont egyfajta ilyen önigazolás is lesz, hogy lecsökkenti a kommunikációját mások felé, már nem beszélget velük annyit, és hogy egyre mélyül ez a magányérzése. És aztán előjön egy olyan kérdés, hogy miért éppen én? Miért éppen én élem meg, hiszen annyi boldog ember van körülöttem, miért éppen én érzem ezt? És ez dühöt is kiválthat belőle, hogy hát miért ő a kiválasztott erre. De hogy tudni kell, hogy ez egy nagyon szubjektív érzés. Tehát valójában nem így van, mert mások szeretnének kapcsolódni hozzá, de ő egyre inkább képtelenné válik erre. Tehát úgy is lehet mondani, hogy valaki dörömböl az ajtón, csak én valahogy nem hallom meg, és azt mondom, hogy hát hozzám nem jön senki. Szóval, hogy ez nagyon-nagyon súlyos és kínzó állapot. Tehát a meg nem értettség, a definíció mindenképpen egy nagyon fontos kulcs, fontosságú érzés.
Mi a kitörési pont egy ilyen körből? Tehát, hogy mi az, ami segíthet ebből kimozdulni?
Hát nagyon érdekes, mert mi lelkigondozók ezzel azért sokat foglalkozunk, mert még azt a nehézséget elmondom, hogy akinek kapcsolódási képtelensége van, az a segítőjéhez is nehezen kapcsolódik.
Tehát ezt honnan veszed észre, hogyha valakinél valami hasonló?
Hát, hogy most mondhat az ember bármit, de nem hiszi el, nem változik semmi. Nem tudom mondani, hogy te szerethető vagy, mert nem tapasztalja meg, azt tapasztalja meg, hogy ő magányos. Tehát, hogy ez nem szavakkal történik meg, hogy bebizonyítjuk neki, hogy de értékes vagy. És ilyenkor az sem segít, most bocsánat, hogy ezt mondom, hogy valaki a Bibliából igéket idéz, és azzal akarja bizonyítani, hogy őt Isten szereti, mert nem képes ezt befogadni. Ugyanis ez az elszigetelődés nem csak az emberek felé, hanem Isten felé is megmutatkozik. És hogy hogyan tudjuk kimozdítani annak a tudatosítása, hogyha valahogy meg tudja fogalmazni, hogy mi ez a hiány, tehát milyen hiánya van. És amikor meg tudja fogalmazni a hiányt, hogy mi az, ami hiányzik, amitől ő boldogtalan, akkor már is elindul egy valamiféle mozdulat, hát nem szó szerint, hanem képletesen arra, hogy ezt a hiányt betöltse. Tehát egyfajta cselekvésre indítja el, és ebben a cselekvésben a fókusz, hát jó esetben, és ez nem egy óra, vagy nem egy hét, hanem lehet, hogy egy hosszabb folyamat, a fókusz áthelyeződik saját magáról másokra. És akkor a cselekvés, a tevés, az tulajdonképpen ebből az érzésből kimozdítja. És
ha rám más... szükségem van, vagy valami hasonló?
Igen, igen, szükség van rám. És lehet, hogy ebbe pont a sorstársak ő tudnak egyébként segíteni, mert hogy ő megérti a sorstársat, és azt mondja, ő akkor lehet, hogy felé fordul. És ott jön a fordulópont, hogy ezekben a mások felé fordulásban lehet sikerélménye. Tehát a kommunikációban elkezd kommunikálni vele. Azt mondja, hát hozzám szólnak, hát elfogadják, amit én mondok, és akkor már is olyan egy tapasztalás. És akkor lehet jönni azzal, csak ha keresztény emberről van szó, hogy Istent is újra behozzuk a képbe, mert ugye ilyenkor ő neki az Isten képe is körül eltorzul a felé, hogy elhagyott engem Isten is, neki sem vagyok megfelelő. Viszont ha mások felé fordul a fókusz, akkor az ön értéke is elkezd növekedni, és elkezd Isten szemébe is értékessé válni, illetve hát az ő szemébe mindig is az volt, csak hogy ő ezt elkezdi átérezni. És akkor persze, aki jó Biblia ismerő, és rendben van önmagával, és nem magányos, az tud neki olyan bizonyítékokat, biztosítékokat hozni, hogy hát az Isten megígérte, hogy vele marad az idők végezetéig, tehát tulajdonképpen már soha nem kell magányosnak lennie, hiszen ő érte meghalt a kereszten. Meg hát, hogyha tudjuk a figyelmét irányítani a világ szépségére, persze nem a magányosság állapotában, hanem amikor már valahogyan kimozdult, akkor meg tudja látni a világban is az értékeket.
Mostanság, mintha erre a témára fél vagy áll megoldásként rengeteg szolgáltatás érkezne, és főleg technológiai megoldásokra gondolok. Tehát soha ilyen lehetőségünk nem volt arra, hogy bár teljesen egyedül vagyunk, akár nem mozduljunk ki hetekig, hónapokig, ne társalogjunk senkivel, mégis sok száz, sok ezer felszínes és nagyon egyoldalú kapcsolatra tegyünk szert közösségi médiában, online. Milyen hatással van ez a magány megítélésére? Például bejön ez az illető, és azt mondja, hogy engem úgy sem értenek meg, amiket említettél, de van itt 100-150 ember, akik között online, én egyébként teljesen jól el vagyok. Ők megértenek engem. Igen. Csak nem tudják, hogy ki vagyok.
Kettős a dolog egyébként, mert elképzelhető az is, hogy valaki egy online térben éli meg azt az intimitást, ami hiányzik neki az életébe. Most természetesen nem testi dolgokra gondolok, hanem hogy egy ismeretlennek lehetséges, hogy jobban ki tud tárulkozni, és elmondja a dolgait, és lehet, hogy az ismeretlen az be tudja fogadni, és ilyen értelemben egy lelki közelség kialakulhat. Na de itt van a veszélyhelyzet, amit érintettél, hogy nem tudja, hogy ki, és ez csak egy szelete az ő életének, mert a teljes világát nem, egyrészt nem tárja fel, másrészt nem látható, és nagyon sokszor ilyenkor csalódások jönnek, mert kiderül, hát most ez persze durva dolog, hogyha az illető nem az, akinek mondja magát, de kiderülhet, hogy a személyiségének csak egy pici részét mutatta meg, hiszen nem a nap 24 órájában vannak együtt. De kettős a dolog, én azt mondom, hogy a virtuális világ az nagyon könnyen lehet egy látszatvilág ilyen értelemben. És valahol pótcselekvés is. Tehát ha valaki mondjuk egész nap nem találja meg a kapcsolódást családjához, vagy munkatársaihoz, barátaihoz, az lehet, hogy este odaül a számítógéphez, és ott a virtuális világban a ismeretlen ismerősök és a különféle csetszobák világában úgy érzi, hogy ott most otthon van. De az bizonyos értelemben látszat lehet. Én nem mondom, hogy ez törvényszerűen mindig az, mert vannak jó példák is, de hogy erre nagyon óvatosan kell ránézni, mert lehet, hogy erősíti a magányt, tehát csalódást okoz, és akkor ez még inkább egy visszahúzódást eredményez.
Régen legalább a közösség rákényszerített, hogy egy kicsit azzal is foglalkozzam, ami körülöttem lévő emberek számára fontos. Ugye ott vagyok a faluban, hiába nem szeretek focizni, le fogok menni focizni a többiekkel, mert az a furcsa sport vagy hobbi, ami engem érdekelne, az vagy el sem jut hozzám, vagy senki nem is ismeri rajtam kívül. De most nagyon könnyen megtalálom a világon azt a másik 1000 embert, akiket bár nem ismerek, de őket szintén ezt foglalkoztatja.
Igen, a kapcsolódás az nagyon fontos. De hogy kérdés, hogy valódi-e? Tehát, hogy a faluban valódi, meg hogy látják, hogy a Mari néni már 2 napja nem jött ki, akkor ránézünk, hogy mi történt vele, vagy amit említettél, de hogy nem biztos, hogy valódi a virtuális tér. Tehát a valódi kapcsolódások nyilván a személyes térben jobban igazibbak, és a közösség az egy lelki közösséget is jelent, egy lelki kapcsolódást is jelent. Tehát törekedjünk a személyes kapcsolatokra, mert személyes kapcsolatokban jobban megtapasztalható, hogy mi az, ami a másikkal közös, vagy mi az, amiben különbözünk, de a különbözőség tudatosítása is egyfajta kapcsolódás.
Beszéljünk egy kicsit a magány szónak a pozitív jelentéséről, mert hogy van egy ilyen kifejezés, hogy szerzetesi magány, és ezt legalább semlegesen, de akár pozitívan is szokták értelmezni, hogy ott valami más megtalálható, ami egyébként a hétköznapi életből talán hiányzik. És erre Jézus valamilyen szempontból példát is mutat nekünk, ugye amikor 40 napra kimegy a pusztába, vagy amikor elvonul, és nem egészen ugyanarról a magáról szól ez a fogalom, mint amiről most mi beszéltünk. Miről szól ez, és mit találhatunk ott ebben a magányban?
Hát igen, ebben a egyedül létben valóban kizáródik a külvilágnak a különféle elfedő ingereinek a sokasága. És az Istenhez való kapcsolódás az nagyobb teret kap, nagyobb intimitást kap, hogyha nincs ott a valódi világnak a sok ingere, a sok ember, a sok tennivaló. Tehát ez az elvonulás, ez nagyon-nagyon fontos. És én hiszem, hogy a példák, akiket hoztál, vagy amiket a Bibliában olvasunk, ott nem valódi magányról van szó, hanem egyedül létről. És valóban az alkotók is, írók, művészek elvonulnak, és úgymond a magányos csendbe, saját magukba tudnak nézni, a saját belső folyamatikat látják, és akkor a fantáziájuk akár egy gyönyörű művészeti alkotásban meg tud nyilvánulni. De abban teljesen igazad van egyébként, hogy maga a valódi, mélyen érzett magány is lehet olyan értelemben pozitív, mármint nem a magány érzése, mert azért nagyon kínzó, de hogy hozhat az önismeretben, és hozhat a személyiség fejlődésben olyan felismeréseket, amelyek előre viszik az embert. Tehát például ennek a tudatosítása, hogy mi az, ami hiányzik, lehetséges, sőt, nagyon sok ilyen példa van, hogy valaki ilyenkor talál rá Istenre. Hát azt mondja, hogy hát nekem leginkább ő hiányzott eddig, és addig, amíg nem. Pont ma volt hasonló téma, és a folyosón oda jött hozzám valaki, és azt mondja, hogy ő 25 évig magányos volt. És attól kezdve nem érzi azt, mióta megtért. Tehát, hogy ez egy pozitív hozadéka a magányosság érzésnek, de nem mindig erről van szó, mert van, amikor önismeretben, vagy belső személyiség fejlődésében jut valami olyan életminőség javításhoz, de most az életminőséget ezt nem fizikai értelemben mondom, hanem lelki értelemben, egy javuláshoz, hogy több lesz az ember, egy áldottabb életet kezd élni, és ezt kizárólag csak a magány érzésének a megélése által tudta felismerni.
És mit gondolsz, mi múlik az, hogy valakinél ebben a magányban átfordul-e ez valami pozitívba? Tehát vannak-e olyan történetek, akár saját életedből, akár kliensekéből, akár ismerősökéből, ahol látsz ilyen közös pontokat, hogy ők ezt siker alá tudták fordítani?
Igen. Hát ez attól is függ, hogy honnan ered a magány, tehát hogy mi az az átforduló pont, mert a fejlődésünkben, de a saját életemben, tehát hogy én fejlődés lélektani krízisekhez tudom kötni serdülőkorhoz ennek az érzését, és hogy nyilván eleve segített az, vagy segíthet másoknál is az, hogy ezt az életkort átvészeli, tehát hogy túljut rajta. Tehát ugye Erik Erikson beszél ugye a életünkhöz, vagy életünket végig kísérő különféle fejlődéslektani krízisekről, normatív krízisekről, és ha ezeket sikeresen ugorjuk meg, akkor jól halad az életünk tovább, de adott esetben, mikor ez a fejlődési ugrás még nem következett be, elképzelhető, hogy egyrészt valaki beleragad, tehát ott marad, másrészt pedig átmenetileg érzi a magány érzését. És nagyon sok minden kell ahhoz. Tehát nem tudok egy dolgot mondani, ami egy pont, vagy arra, mire figyelünk, és akkor átugorjuk, mert kell egy megtapasztalás mindenféleképpen, hogy lehet más is. És amit idehozok, ez a remény. És a remény abban, hogy átérzése annak, hogy másképp is lehet, meg hogy én képes vagyok másra is. És ilyenkor én szoktam felidézni az illetőnek régebbi életét, amikor még nem volt magányos, és azt mondom, hogy látod, akkor képes voltál megtenni ezt. Ez a képesség most is benned van, csak lehet, hogy most még nincs elég energiát hozzá, hogy ezt megtedd. És akkor ha ezt át tudja érezni, akkor egy pici remény felmerül benne, és ez már egy kapaszkodó, ha megjön a remény, hogy ebből ki lehet lábalni. De más ugye a bizalom elvesztése, ott valahogy vissza kell állítani a bizalmat. Tehát az ősbizalom visszaállítása, vagy az ősbizalom hiánya az a hitünk fejlődésére is erősen kihat, mint egy alapját képezi a hitnek. És ide Isten kell. Tehát ugye a megtéréshez Isten kell. Tehát én ezt a magam erejéből nem tudom meglépni. Tehát kell, hogy ő megérintsen, kell, hogy ő megmutassa magát. És akkor képes az ősbizalom helyreállni, és attól kezdve képes az ember ráhagyatkozni Istenre, és attól kezdve másokkal is képes bizalmi kapcsolatot kialakítani.
Ez volt az Eleven Podcast mai epizódja. Ne felejts el feliratkozni YouTube csatornánkra, vagy ha hanganyagként hallgatnád, akkor Apple Podcastson, Spotifyon, Google Podcastson, vagy abban az alkalmazásban, amit használsz. Találkozunk jövő kedden 11 órakor is.